A kúria, mint kizárólagos választási bíróság számára a választási időszak olyan, mint egy sakk szimultán, annyi nehezítéssel, hogy nem szabad veszíteni, mondta Varga Zsé András az Inforádió Aréna című műsorában. A kúria elnöke közölte, 33 bíró jár el azokban a választási bizottsági döntéseknek az ügyében, amelyeknek a bírósági felülvizsgálatát kéri valamelyik érintett. Hozzátette, rendkívül rövid a jogorvoslata határidő, mindössze 3 nap, sőt a szavazólapok adattartalmával kapcsolatos panaszok esetében csak 1 nap, és ez állandó készültséget igényel a kúriától is. A választási bíráskodásról Varga Zsé Andrással beszélgettem. Nézzük a választási bíráskodást. Milyen tapasztalatokat szereztek ebben? Egyáltalán hogy működik, ilyenkor bent alszik a kúriai tanácsból legalább 3 ember? Ha kell csinálni valamit, akkor azonnal tudjon?
Hát bent éppen nem alszik, de ennek az a magyarázata, hogy vannak olyan időszakok, amikor nem alszik. Sem kint, sem bent. Ha egy sport hasonlattal szabad élni, az úgyis divat mostanában, akkor azt tudnám mondani, hogy a kúria, mint kizárólagos választási bíróság számára, a választási időszak olyan, mint egy sakk szimultán. Annyi nehezítéssel, hogy nem szabad veszíteni. Tehát ugye kizárólag a kúria jár el, ez jelen pillanatban 33 bírót jelent, különböző összetételekben, és minden ügy, minden olyan döntés, Nemzeti Választási Bizottság vagy Területi Választási Bizottság döntése, aminek bírósági felülvizsgálatát kéri valamelyik érintett, érdekelt, az hozzánk kerül.
Rendkívül rövid a választási időszakban a jogorvoslati határidő.
Igen, ez általában 3 nap. Most annyi könnyítés volt, mivel az idei volt az első olyan választás, amikor az önkormányzati ügyek is hozzánk kerültek. Ilyen nem volt korábban. Tehát az országgyűlési választásokkal most már régi bejáratott tapasztalatunk van, az európai parlamentivel is, de eddig az önkormányzati választásokkal kapcsolatban hozott döntések bírósági felülvizsgálatát az ítélőtáblák végezték. Az idei az első év, hogy csak mi. Tehát első és végső fokon a kúria jár el. Nem volt tapasztalatunk. És azt sejtettük, hogy nehéz lesz, és nehéz volt.
Mitől volt nehéz? Attól nehéz, mert soha ilyen ügyekben nem ítélkeztek, de hát ott a bírósági szervezet csúcsán álló bírók vannak, láttak már mindent, amit lehet látni, nem?
Kalas Tibor kollégium vezető, én már elnök helyettes úr, szokta mondani, amikor felkészíti ugye a közigazgatási kollégiumot egy ilyen időszakra, hogy mindenki arra készüljön, hogy minden választási időszakban jönnek új problémák. Most is jött. Tehát most is voltak új problémák. Nyilván a korábbi jogértelmezéseket, korábbi hibák kiküszöbölését elvégzik a választási szervek, mert azért a kilóra, tehát tömegében a munkazöme a választási szerveknél van. Annál nálunk kevesebb van, csak mi nagyon békevesebben vagyunk, mint ők. Szóval attól nehéz, hogy a kérdésre válaszoljak, hogy dömpingszerűen jönnek. Tehát ezért mondtam a szimultánt. Tehát az a helyzet, amikor az egyik választási ügyet intézzük, de már csipog a rendszer, hogy jött még 2, ez hihetetlen prés, mert párhuzamosan kellene nézni. Ráadásul úgy alakult ki a rendszer, hogy az ügyekben az előadó bírók váltakoznak, de a tanácselnökök mindegyik ügyet látják. Tehát így áll össze, hogy 2 tanácselnök állandó, az előadó bírók azok váltakoznak. A tanácselnökök számára ez hihetetlen prés volt.
De új típusú ügyek, eldöntendő problémák tudtak jelentkezni attól, hogy az önkormányzati meg az európai parlamenti együtt volt?
Igen. Egy példát hadd mondjak, felmerült az a kérdés, hogy egy nemzetiségi szervezet, amelyik indulni kívánt az idei választáson, de a korábbi nemzetiségi választáson, tehát 2019-ben ugyanolyan feltételek mellett nyilvántartásba vették, az újravizsgálandó, vagy annak megfelelősége, hogy indulhat-e újravizsgálandó, vagy pedig a 19-es nyilvántartásba vétel szerzett jog. Ilyet korábban nem láttunk. Ez például egy teljesen új kérdés volt.
De ilyenkor mit csinál a kúria, ha olyan eset korábban nem volt, akkor nem tud hivatkozni a korábbi esetre. Ilyenkor jogot alkot?
Vagy nem, precedenst alkot. Precedenst alkot? Hát persze, hát elbírálja először a felmerült problémát. Ez önmagában megint nem újdonság, mert mindig jön új törvény, amit még nem alkalmaztunk. Itt az időtényező a problémás, tehát az, hogy van erre 3 nap. Sőt, egy másik probléma, amihez nem voltunk szokva, az egynapos ügyek. Ez a szavazólapok adattartalmával kapcsolatos panaszok. Ez nagyon rövid ideig jön, mert ugye lejár a nyilvántartásba vételi időszak, utána nyomtatják ki a szavazólapokat, és akinek nem tetszik a szavazólap színe, betűméret vagy egyéb, az megtámadja, és erről egy nap alatt kell dönteni. Na most ebből jött egy sorozat. Ez megint új probléma volt, mert hát most képzelj el, szerkesztő úr, hogy 8 egymás melletti választókerület mindegyikében megtámadják ugyanazt a szavazólapot, viszont nálunk nem ugyanaz a tanács kapja. Tehát azt is el kellene érni, hogy lehetőleg azonos szavazólapról egyforma döntést hozzon mindegyik tanács, de mindegyik tanács független, tehát ezt parancssal nem lehet elintézni, egy gyors egyeztetéssel lehet, hogy ki mit lát, és mindenre van egy nap, ami alatt meg is kell hozni a döntéseket, ki is kell adni.
De hogyan szignálják ki az ügyeket? Gép dobja automatikusan?
Természetesen, minden tanács automatikusan kap 2 ügyet emelkedő sorrendben.
Levontak-e ebből a választásból bármilyen olyan következtetést, amely alapján a jogalkotó felé lehet fordulni meglátással? A Nemzeti Választási Irodának korábbi választások idejekor voltak ilyen javaslatai, bizonyos határidőket hosszabbítani, másokat rövidíteni, átjelentkezési ügyeket, hogy fizikailag el lehessen intézni mindent. Itt is, ha jól értem, akkor fizikai korlátok vannak.
Le fogunk vonni, de még nincs vége a folyamatnak, de még néhány megismételt választás van, aminek újraindul a határideje, tehát még ott nem tartunk. Leszoktuk vonni a következtetést, mi is megfogalmazunk javaslatokat, aztán a jogalkotó belátása szerint tesz valamit, vagy nem tesz. Általában a javaslatokat eddig elfogadta még egyszer.
Általában mi volt ennek a választásnak a tapasztalata a kúria szempontjából? Összetudja foglalni röviden, hogy ez jogi választási bíráskodási szempontból milyen következtetésekre ad okot?
Amint mondtam, még nem összesítettük a tapasztalatokat, néhány kérdés látszik. Tehát az egyik tapasztalatunk az az, hogy nagy jelentősége van annak, hogyha a felek digitálisan, tehát elektronikus úton terjesztik elő a kérelmet, akkor nem hibázhatnak. Mert a rövid határidő miatt itt a hibát nem lehet kiküszöbölni. Elfelejtenek egy digitális aláírást rátenni a mellékletre, akkor azt a mellékletet mi nem tudjuk figyelembe venni.
Tehát el se indul, mert hogy nem, hogy be se fogadják ilyenkor.
Mert itt nincs hiánypótlás. Adott esetben, hogyha olyan dokumentum részre nem tették rá, akkor érdemi vizsgálat nélkül utasítjuk el. De ezzel ugye azért, tehát ez nem kúriai probléma elsősorban, ez egy tapasztalat, ami a digitalizációnak a következménye. És a rövid határidők miatt persze, hogy a felek ezt teszik, csak hát a hibának választási időszakban mindig azonnali következménye van. A másik kérdés az, amit mondtam, az a nemzetiségi választások körül van. A harmadik ilyen tapasztalat az inkább az, ahol mondjuk bele kellett nyúlni a választások, tehát meg kellett változtatni a területi vagy a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, hogyha a szavazatszámlálásnál, jegyzőkönyvezésnél volt valami nagyon-nagyon súlyos probléma, amit mi már nem tudunk kiküszöbölni.
És akkor nincs más választás?
Hát akkor nincs más választás.
Mint hogy megváltoztatni.
De ez kivételes, tehát azért én úgy gondolom, hogyha a számításba vesszük, hogy hány választás, hány egyedi, elemi választás zajlott most párhuzamosan, és ebből hányat kell vasárnap megismételni, akkor én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a kivételesnél is kivételesebb. De van ilyen.
Varga Zsé Andrást, a kúria elnökét hallották. Érdemes előre gondolkodni a bérleti szerződés megkötésekor és közjegyzőhöz fordulni. A szerződés közokiratban és magánokiratban is létrejöhet, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző helyettes. Szajlai Kitti hozzátette, a közjegyzői okiratokkal kapcsolatban 3 szempontot is érdemes figyelembe venni, a jogszabálynak megfelelést, a közvetlen végrehajthatóságot és a legerősebb bizonyítóerőt. A bérleti szerződés okiratba foglalásáról Szajlai Kitti debreceni közjegyzőhelyettessel beszélgettem. Amikor az ember a lakását, vagy egyéb ingatlanját, garázsát, vagy bármit bérbe kíván adni, akkor az első kérdése mindig az, hogy hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy egyrészt a pénzemnél legyek, az egy üzleti tárgyalás, másrészt, hogy biztonságos legyen, tudjam, hogy mi történik a tulajdonommal, amit át fogok időlegesen engedni valakinek. Szajlai Kitti debreceni közjegyzőhelyettes van a telefonnál. Mi a legbiztonságosabb módszer? Szerződést kössünk? De ha igen, akkor hogyan kössünk szerződést?
Először is arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mert tényleg valóban érdemes előre gondolkodni, és nem a baj megtörténte után kapkodni, hogy mit is csináljon az ember. Tehát valóban már a szerződés megkötésekor érdemes akár közidőhöz fordulni, ugyanis nálunk is kettő lehetőség áll ilyenkor a felek, tehát mind a bérlő, mind a bérbeadó rendelkezésére, hogy a szerződés megkössék. Tehát egyrészt közokiratban létrejöhet a szerződés, tehát amikor a közjegyző készíti el a teljes szerződést, nyilván a felek igényei alapján. A másik opció az az, hogy már magánokiratban létrejön egy szerződés, tehát a felek mondjuk otthon megírják, aláírják azt a szerződést, és a bérlő pedig eljön a közjegyzőhöz, és egy úgynevezett kiköltözési nyilatkozatot tesz egy oldalon. Ez azt jelenti, hogy a bérbeadó nélkül is tud jönni, a bérbeadó ilyenkor nem vállal kötelezettséget, csak a bérlő. Na most három szempontot érdemes a közjegyző jogiratokkal kapcsolatban szem előtt tartani. Az első ez a jogszabálynak megfelelés, a második a közvetlen végrehajthatóságuk, illetve a harmadik a legerősebb bizonyító erő. Na most a jogszabálynak megfelelés kapcsán szeretném először is kiemelni, hogy számos olyan szerződéssel, magánokiratban létrejött szerződéssel találkozunk, amiknek az alapja egy interneten található sablon. Na most ezek nagyon sokszor félrevezetőek, számos érvénytelen rendelkezést tartalmaznak, ami nyilván vitához vezethet a felek között. Tehát például, hogy nézzük meg ténylegesen, hogy ezek mik szoktak lenni, sokszor nem derül ki a szerződésből, még az időtartama sem, hogy meddig jön létre ez a szerződés, vagy éppen amit beleírtak, az nem is felel meg a feleknek, mert az egyik határozott időre, másik határozatlanra gondol, de csak egy ideig nem akarja felmondani a szerződést, és valahogy ezt nem sikerült megfelelően megfogalmazni. De nagyon sokszor nem egyértelműek a felmondási szabályok, hogy mikor érhet tényleg véget a szerződés, mi történik egyáltalán ilyenkor a kaucióval, vagy a leggyakoribb ilyen felmondási szabállyal kapcsolatos félreértés, az például a bérleti díj nem fizetése esetén, hogy a bérbeadó azonnali hatállyal már másnap kirakhatja a bérlőt az ingatlanból, holott a törvény előírja, hogy először is felszólításnak kell megelőznie a felmondás, legalább 15 napos felmondási időt kell ráhagyni, és ezt nem is lehet felülírni. Ezen kívül, hogyha nem költözik ki a bérlő, akkor a bérbeadó azonnal kikapcsoltathatja a közműszolgáltatásokat, zárat cserélhet. Itt azért megjegyezném, hogy ebből pont a bérbeadónak lehet baja, mert akár illetéktelen, ha belép egy más birtokában levő ingatlanban, az nagyon nem szerencsés is a saját felelősségét kockáztatja. Illetve amivel mostanában nagyon sokat szoktunk találkozni, hogy mondjuk csak idegen nyelven beszél egy bérlő, és ilyenkor ki kellene, hogy tűnjön az okiratból, hogy a tartalmát érti, hogy tudja egyáltalán, hogy mit írt alá. És előfordul sokszor, hogy ez kimarad a szerződésekből, és akár így emiatt érvénytelenek is lehetnek. Úgyhogy mindenképp erre hívtam volna fel a figyelmeket, hogy ezeket a hibákat bármelyik szerződésben el tudja az ember követni, és ezért is érdemes közjegyzőhöz fordulni, hiszen hogyha közjegyző készíti a szerződést, akkor biztos, hogy a polgári törvénykönyvnek, a lakástörvénynek, az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelel, amire nem is gondol az ember, hogy milyen kormányrendeletek vagy egyéb rendeletek lehetnek, amiknek meg kell felelni, illetve a kialakult gyakorlatot is igyekszünk figyelembe venni, tehát például a kaució, hogyha felhasználásra kerül, mondjuk a szerződés fennállás alatt valamilyen károkozás miatt, vagy egyéb dolog miatt, akkor abban az esetben a bérbeadó felszólíthatja a bérlőt, hogy pótolja vissza az eredeti mértékig, ha ezt nem pótolná vissza, akkor ez felmondással élhet. Vagy akár a lelakása, a kaució lelakása kérdésében is tudunk rendelkezéseket felvenni a szerződésben. Speciális igényekhez, illetve ezeket a speciális igényeket, a felek speciális igényeit is a jogszabályokhoz tudjuk igazítani. Tehát például a tulajdoni lapot le fogjuk minden esetben kérdezni. Azt vettük észre a gyakorlatban, hogyha valaki magánokiratban, tehát otthon kötnek mondjuk egy bérleti szerződést, akkor sokszor ki szokott maradni, és nagyon sok a félreértés, hogy most kiadhatja egyáltalán bérbe ezt az ingatlant. Tehát, hogyha már látjuk a tulajdoni lapon, hogy van egy tulajdonos és van egy haszonélvező, akkor ugye azt kell feltételeznünk a törvény alapján, hogy a haszonélvező jogosult ugye bérbeadni, és nincsen egyéb megállapodás a tulajdonos és a haszonélvező között. Itt ebben nagyon sok a félreértés, hogy ilyenkor ki is adhatná alapvetően bérbe az ingatlan. De ilyenek lehetnek a használati díj mértéke is, ami egy speciális igény szokott felmerülni, vagy éppen, hogyha nem költözik ki a bérlő időben, pedig már a szerződés mondjuk lejárt, vagy valamilyen oknál fogva megszűnt, akkor ugye kötvért is lehet kikötni ilyen esetben. Illetve még egyszer tényleg kiemelném ezt a közjegyzők között úgynevezett nyelvi jogosítványt. Ez egy ilyen kamarai engedély arra, hogy mondjuk egyes közjegyzők tudjanak idegen nyelven is kiállítani közjegyzői jogiratokat. Tehát például nálunk Debrecenben sok külföldi hallgató van, rendszeres, hogy angol nyelvű szerződést készítünk a részükre, ilyen nyelvű bérleti szerződést. Így ezeket szerettem volna itt első körben jogszabálynak megfelelés kapcsán kiemelni. Ezen kívül a közvetlen végrehajthatóságát emelném ki a közjegyzői jogiratoknak. Ez ugye azt jelenti, hogy bírósági per, vagy mindenféle bírósági eljárás nélkül a benne foglalt kötelezettségvállalások rögtön végrehajthatók. Ez ugye a gyorsaságot, költséghatékonyságot vonja maga után, tehát még nem lesz elhúzódó pereskedés, nem kell illetéket fizetni adott, és nem kell ügyvédet fizetni, stb. És hogy mik is végrehajthatók, milyen kötelezettségvállalások, itt gondoljunk ugye arra, hogy a bérlői oldalról, hogy egyáltalán kik fog költözni abból az ingatlanból, ha megszűnik a szerződés. Sőt, amíg fennáll a szerződés, addig ő fizeti a bérleti díjat, a rezsit, adott esetben késedelmi kamatot, vagy éppen a használati díjat. És a bérbeadói oldalról ugye eleve egy kötelezettségvállalás, hogy a lakást az birtokba fogja adni a bérlő részére, illetve hogyha majd megszűnik a szerződés, akkor a kauciót visszaadja, vagy éppen annak a fel nem használt részét. Na most mindezeket csak a közjegyző által közjegyzői okiratban készített bérleti szerződés biztosíthatja, ugyanis közjegyzői okirat és közjegyzői okirat között is van különbség, ahogy már picit említettem is, ugye kétféle közjegyzői okirat merül fel itt a bérleti szerződése kapcsán. Az első a közjegyző által készített, tehát teljes egészében a közjegyző által készített bérleti szerződés, ugye ez a közjegyzőnél jön létre, közokiratban írják alá a felek, tehát mind a ketten, mind a bérlő, mind a bérbeadó jelen vannak, mindkét fél kötelezettséget vállal, mind a két felet védi ezáltal, és ez biztos, hogy közvetlenül végrehajtható lesz, illetve a jogszabályoknak is meg fog felelni. A másik típus, ugye, amit szintén említettem, hogy már magánokiratban létrejött szerződés alapján a bérlő tesz egy nyilatkozatot közjegyző előtt, ez az úgynevezett kiköltözési nyilatkozat, így híres el. Ez inkább a bérbeadót védi, kiegyenlíti az erőviszonyokat, hiszen a bérlő bármit megtehet az ingatlannal, hiszen ő van birtokban, ami egyébként a bérbeadó tulajdona, és neki figyelemfejbe ellenőrzési joga van, hogy ott megnézze, és nyilván ha valamit nem talál rendben, akkor elmondással tud élni. Na most csak a bérlő van jelen ilyenkor a nyilatkozattételénél, csak ő tesz nyilatkozatot, csak ő vállal kötelezettséget, tehát a bérbeadó itt nem tud kötelezettséget vállalni. Na most eznek a nyilatkozatnak ugyanis az a lényege, hogy a bérlő azt vállalja, hogyha megszűnik bármilyen oknál fogva a szerződés, akkor ő elhagyja az utolsó napon az ingatlant, illetve arra is kiterjedhet, hogy amíg fennáll a szerződés, fizeti a díjakat, költségeket. Viszont az a veszélye a magánokiratban létrejött szerződés alapján tett kiköltözési nyilatkozatnak, hogy a közjegyző már nem tudja javítani a magánoki bérleti szerződésnek a hibáit. Tehát csak ennek keretében dolgozhatunk, ami akár azt is jelenteti, hogy a közvetlen végrehajthatóság is veszélybe kerülhet, bár általában itt a kiköltözés vonatkozásában nem szokott ezzel gondolni, tehát minden szerződés tartalmazza a hozzá szükséges elemeket, viszont mondjuk itt a fizetés, tehát használati díjra, kötvérezésre kevesen szoktak gondolni. Na most ugye ez kiküszöbölhető azzal, hogyha közjegyző előtt jön létre a teljes bérleti szerződés. És a harmadik és egyben lezáró gondolatom, ugye ez a legerősebb bizonyító erő, amire ki akartam még térni. Ugye ez azt jelenti, hogyha valaki vitatja a közjegyzői okiratban foglaltakat, akkor azt neki kell bizonyítania tulajdonképpen a közjegyzői okirat ellen, szemben az általános szabálya a magánokirat esetén, amikor pontosan fordítva van. Tehát itt arra lehet gondolni, hogy a közjegyzői okirat tanúsítja azt, hogy a kaució átadása megtörtént, a mennyi is a bérleti díj mértéke, illetve bele lehet ugye írni, bele lehet foglalni, hogy mi a bíróállásoknak az értéke, és akkor már ezt sem fogják tudni utólagosan vitatni, vagy pedig elég nehezen lehet.
Mit csinál a közjegyző, amikor azt látja, hogy a felek szabad megállapodásukban aránytalan feltételekkel akarnak szerződni? Nyilván a közjegyző elmagyarázza, hogy ami a papírra le van írva, az jogi szempontból mit jelent. De ilyenkor ő megkísérelheti kiegyenlíteni, vagy mindenkinek joga van magára nézve hátrányos szerződést kötni?
Ez kétféleképpen néz ki. Ugye, ahogy említettem, két típusa van itt a közjegyzői okiratoknak, amik készülhetnek. Na most van az, amikor nálunk jön létre a szerződés, ez alapvetően úgy is megtörténhet, hogy mondjuk már látjuk, hogy van egy rosszul megfogalmazott bérleti szerződés, vagy akár érvénytelen rendelkezés tartalmaz, akkor tulajdonképpen itt egy módosítással ezt akkor mind a két fél jelenlétében ezt át lehet írni, de ez ugye a bérleti szerződés módosítása lesz. A másik lehetőség, hogyha ugye kiköltözési nyilatkozat készül, ott ugye csak annak a szerződésnek a keretében dolgozhatunk, hogyha olyan rendelkezés érvénytelen, ami érinti a mi nyilatkozatunkat, tehát hogy ugye mondjuk a kiköltözésre, ha vonatkozik, vagy a bérleti díj fizetésre, akkor erről figyelmeztetjük a feleket, és akkor van lehetőségük akár ott kijavítani is, és akkor hogyha mind a ketten ugye ott vannak, mind a bérlő, mind a bérbeadó, és az alapján készülhet el ez a kiköltözési nyilatkozat, vagy hogyha nem történik meg ez a javítás, akkor ezt a közjegyzi okiratban aggályos körülményként tudjuk feltüntetni, hogy ez így nem szerencsés. Ez tipikusan akkor szokott egyébként történni, amikor lekérdezzük a tulajdoni lapot, és kiderül, hogy mások a tulajdoni viszonyok, mint mondjuk akár a bérlő gondolta, és ilyen esetben figyelmeztetjük őket. Volt is már olyan, amikor mondta, hogy akkor ő ezt a szerződést nem is szeretné tulajdonképpen fenntartani, és akkor meg is szüntették egymás között, mert nem az volt a bérbeadó, aki a tulajdoni lapon tulajdonosként szerepelt volna.
Szajlai Kitti debreceni közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Augusztus 1-jével több közlekedési büntetési tétel emelkedik, de a Nemzeti Adó és Vámhivatal néhány bírsága is magasabb lesz a jelenleginél. A portfólió összeállítása alapján Domani Csandrás mondja el a részleteket.
Augusztus 1-jétől jelentősen nő több közlekedési szabálysértési bírság összege. Korábban például 15.600 forintot kellett fizetni az olyan szabálysértések miatt, mint a tilosban parkolás. Augusztustól azonban 31.200 forint lesz a büntetési tétel. Ha valaki jogosulatlanul mozgáskorlátozott parkolóhelyre áll, az eddigi 65.000 forint helyett hamarosan 156.000 forint bírságot fizet. A kereszteződés metszéspontjától 5 méteren belül megállók az eddigi 24.000 forint helyett augusztustól 46.800 forintos büntetésre számíthatnak. Aki a kijelölt gyalogátkelő helyen áll meg, vagy attól nem megfelelő távolságra, 78.000 forintot fog fizetni az eddigi 39.600 forint helyett. Az útdíj fizetés elmulasztásáért és gyors hajtásért az eddigi 13 és 390 ezer forint közötti összeg helyett 16 és 468 ezer forint közötti bírság szabható ki. Az útmenti ingatlanoknál elhelyezett tiltott reklámtáblákért az eddigi 130 és 650 ezer forint közötti bírság helyett 156 és 780 ezer forint közötti bírság szabható ki. Emellett a településkép védelméről szóló törvényt úgy módosították, hogy a különböző reklámtáblákat, plakátokat, szabályellenesen kihelyező ingatlan tulajdonosokat a korábbi 650 ezer és 4 millió forint közötti bírság helyett 2 milliótól 10 millió forintig terjedő bírsággal büntethetik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiszabott bírságok egy része is emelkedik. Az új szabályozás szerint például a természetes személy adózó 400 ezer forintig, nem természetes személy adózó 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az eddigi egy helyet augusztustól 2 millió forintig terjedő mulasztási bírságot róhat ki az adóhatóság, ha valaki a számla, nyugtakibocsátási kötelezettség, valamint az iratmegőrzési kötelezettség szabályainak megsértését követi el. A magyar közlönyben megjelent büntetéstétel emeléseket a kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára hivatkozva bevezetett veszélyhelyzet idejére szabta ki. Ez az országgyűlés áprilisi döntése értelmében jelenleg 2024. november 19-éig van érvényben.
A hagyományos ellenőrzéseken túl az emberek hétköznapi életét befolyásoló beruházásokat is vizsgál az állami számvevőszék. Farkas Dávid összefoglalója.
A gondos kivitelezés és az alapos ellenőrzés sok bosszúságot és akár balesetet is meg tud előzni, mondta az Inforádiónak Kati Attila, az állami számvevőszék kommunikációs és protokoll főosztályának vezetője.
Az állami számvevőszék a hagyományos megfelelőségi, célszerűségi, eredményességi szempontokat is figyelembe vevő általában ismert és átfogó ellenőrzései mellett olyan ügyeket is vizsgál, amelyek hát azért tekintetők hétköznapinak, mert sok állampolgár mindennapi jelentét érinthetik, minimum bosszúságot, rossz esetben anyagi kárt vagy balesetveszélyt okozhatnak. Ezeknél az ellenőrzéseknél az állami számvevőszék elvárja az értéket a pénzünkért elvérvényesülését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy olyan munkafolyamat esetében, ahol a megrendelő az állam vagy az önkormányzat, minimum olyan gondossággal és alapossággal járjanak el, mint ahogy a magánszemélyként mindannyian odafigyelünk arra, hogy milyen minőségű munkát veszünk át a kivitelezőtől. Állami vagy önkormányzati szereplők felelősségét még természetesen nagyobb is, hiszen az elvégzett munka minősége sokak életét érintheti. Ezeknek az új módszertan alapján elvégzett ellenőrzéseknek egyébként az a célja, hogy a problémát, amikor észleljük, akkor azok a folyamatok, amelyek a egyszerűnek tűnő, de annál nagyobb bosszúságot okozó problémákat rövid időn belül orvosolni képesek, ezek haladéktalanul el tudjanak indulni, és a probléma megoldódjon. Amellett, hogy a konkrét problémára megoldást keres az ellenőrzés, azokat a háttér folyamatokat is megvizsgálja a számvevőszék, amelyek lehetővé tették, hogy egyáltalán probléma létrejön.
A sajtófőnök beszélt a most vizsgált konkrét beruházásról is.
Egy budapesti útburkolat felújítási munkát ellenőrzött az állami számvevőszék, ahol megállapította azt, hogy úgy zárult le a munka, hogy több csatorna felület nem helyeztek az út szintjébe. Ennek eredményeképpen a úthiba kiavításáig, ami egyébként az állami számvevőszék ellenőrzése során valósult csupán meg, a biztonságos közlekedés nem volt biztosított, a csapadékvíz elvezetése sem volt megfelelő. Azt állapította meg a számvevőszék, hogy ez az útszakasz nem lett volna átadható a forgalomnak, mert balesetveszélyt és anyagi kárt egyaránt okozhatott volna. Emellett az állami számvevőszék a teljes folyamatot még vizsgálta, és azt is megállapította, hogy a konkrét problémákon túl a szerződések sem voltak rendben, hiszen nem voltak megfogalmazva azok a minőségi kritériumok, amelyek az utak állapotára vonatkoztak volna. Nem voltak rögzítve az útfenntartási munka elvégzésének a teljesítési határide, vagy éppenséggel a kijavításra vonatkozó határidők, és ami talán legfontosabb, hogy azok a kontroll folyamatok sem voltak biztosítottak, amelyek, hogyha meglettek volna, akkor ilyen minőségű produktum átvételére biztosan nem kerülhetett volna soha.
Kati Attila kérdésre válaszolva nyomatékosította, hogy nem az elrettentés a cél. A számvevőszéknek ilyen szerepe nincs.
Június utolsó hetében a Tiszatónál működő vendéglátóhelyeket ellenőrizték a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei. A nyári szezonális ellenőrzés első tapasztalatai kedvezőek, a higiéniában és az élelmiszerek kezelésében is javuló tendenciát észleltek a felügyelők. Domanics András kérdezte Helik Ferencet, a Nébih Élelmiszerlánc biztonsági és ellenőrzési elnök helyettesét.
Szerencsére azt mondhatjuk, hogy az idei tapasztalatok egyértelműen pozitívak, bár tavaly sem volt sok gond az ellenőrzések során. Idei évben azt tudjuk mondani, hogy még kevesebb problémával találkoztak a szakembereink. Az elmúlt időszakban például a Tiszató vendéglátóhelyeit ellenőriztük, és itt is egyértelműen kedvező benyomást tapasztaltunk. Összesen kb. 52 kg élelmiszer alapanyagot, félkészterméket és készterméket kellett kivonnunk a forgalomból, és a számos ellenőrzés során mindösszesen két esetben kellett eljárást indítanunk. Azt hangsúlyoznunk kell, hogy a Nébihnek a célja nem a büntetés, hanem az, hogy a nyaralók, vendégek mindenképpen megfelelő minőségű és biztonságos élelmiszerekkel találkozzanak a vendéglátóhelyeken a nyaralásuk során.
Mit vizsgálnak idén kiemelten? Van-e olyan terület, amire jobban odafigyelnek?
Egy ilyen ellenőrzés egy vendéglátó egységben mindenre kiterjed, természetesen az alapanyagok eredetére, nyomon követhetőségére, fogyaszthatóságukra, a személyzetnek az élelmiszerbiztonság, illetve a munkakörülményekre, a technológiára, illetve arra is, hogy a maga a vendéglátóhely megfelele az élelmiszerbiztonsági jogszabályoknak, tehát minden esetben azt mondjuk, hogy egy teljes komplex ellenőrzés zajlik ilyenkor.
Említette, hogy az első eredmények a Tiszató környéki vendéglátóhelyekről érkeztek. Hol folytatódik majd az ellenőrzés?
Kiemelten koncentrálunk azokra a helyekre, ahol nagy számban fordulhatnak meg vendégek. Jelen pillanatban például a Balaton partján zajlik az ellenőrzés, de az ellenőrzések tovább folytatódnak nyári táborokban, különböző olyan helyeken, ahol sokan fordulnak meg, fővárosi, illetve egyéb vendéglátóhelyeken, különböző rendezvényeken, amik most az elmúlt időszakban előfordulnak. fordultak.
Az előző évek tapasztalatai alapján nagyságrendileg hány helyen bukkannak fel a NÉBIH munkatársai, így a nyári ellenőrzési szezonban?
Azt kell mondanunk, hogy a tavalyi évben is több száz helyen fordultak elő ellenőrzések, ezeket részben a NÉBIH, részben pedig a vármegyei, illetve a járási kormányhivatal szakemberei végzik, tehát mindenképpen számíthatnak arra a különböző élelmiszert forgalmazó előállító helyek, hogy ilyen ellenőrzéssel találkozhatnak. Nem is titkolt cél az, hogy ezeket előre bejelentjük, hisz az a legfontosabb, hogy mindenki felkészüljön, és mindenki megfelelő higiéniai körülmények között állítsa elő, illetve készítse a vendéglátó termékeket.
Mik a leggyakoribb hiányosságok, amikkel találkoznak?
Tavaly évben a legtöbb probléma a személyhigiéniával volt, nem volt biztosítva a higiénikus kézmosásnak a feltételei, illetve több egységben találkoztunk azzal, hogy műszaki technológiai problémák voltak, értem ez alatt, hogy rozsdásak voltak a hűtők, nem megfelelőek voltak a padozat, illetve az oldalfalak. Idén ezekkel jóval kevesebb esetben találkozunk. Sajnos néhány esetben előfordul az, hogy lejárt fogyaszthatósági vagy minőségi idővel rendelkező termékeket próbálnak felhasználni. Ezeket természetesen minden esetben kivonjuk a forgalomból, és nem kerülnek a vendégek fogyasztók asztalára.
Helik Ferencet, a NÉBIH élelmiszerlánc biztonsági és ellenőrzési elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.